Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet. Örülök, hogy újra együtt lehetünk, és együtt mélyedhetünk bele Isten igéjének az üzenetébe. Most az örökké való törvény, az örök erkölcsi törvény második részét fogjuk áttekinteni, vagyis azt, hogy miként szerethetjük a fele barátunkat. Amikor a második nagy parancsolatot fogalmazza meg Jézus, akkor tulajdonképpen arra szólít fel, hogy úgy szeressük a mi fele barátunkat, mint önmagunkat. Önmagunk szeretetével kapcsolatosan pedig Pál apostol azt mondja, mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt. Amivel tulajdonképpen azt mondja ki, hogy ez mindenki részéről egy ösztönös megnyilatkozás. A természetünkbe van kódolva az örködő vigyázás. Amikor egy forró tárgyon megsütöm a kezem, akkor nem kezdek el gondolkodni, hogy most elvegyem vagy ne vegyem, hogy mit is csináljak, hanem ösztönösen elrántom a kezem. Bele van kódolva a természetembe ez a védekezés. Féltem önmagamat. És azt mondja az Isten, na így szeresd a másikat. Így szeretné Isten a szívünkbe írni, vagyis a természetünkbe beleírni a fele barát iránti szeretet megnyilatkozását. Tudjuk azt is természetünkből eredően ösztönös megnyilatkozásként gyakorolni ezt a fajta szeretetadást. De vajon hogyan lehet megvalósítani a gyakorlatban is, hogy a fele barátot is úgy szeressük, mint magunkat? Sokan feltették már ezt a kérdést, hogy lehetséges ez? Jézus a búcsú beszédében azt mondta, nincs annál nagyobb szeretet, mintha valaki az életét adja a barátaiért. Vagyis ezzel tulajdonképpen azt akarja elmondani, hogy a törvény nem tilalmakat állít elénk, hanem szeretet adást. A fele barát irányában megnyilatkozó szeretet fejeződjön ki, és annak a módjában, hogy hogyan fejeződjön ki, ebben segít nekünk a törvény. Az első törvény, amely ezen a kőtáblán található, az 5. parancsolatnak mondjuk, amelyben az embertársaink felé irányuló szeretetünk fogalmazódik meg, és éppen a szülők iránti tisztelet parancsával kezdődik. Isten az emberi parancsolatok közül hangsúlyosan kiemeli a szülőkhöz való viszonyulásunkat, a családon belüli kapcsolatunkat, vagyis magát a családot. Sokakban fogalmazódott már meg az a gondolat, vajon miért teszi Isten kötelezővé a szülők iránti tiszteletet a gyermekek számára. Már a Biblia szerint is minden hatalom és dicsőség Istent illeti, ezért őt illeti meg a legmagasabb szintű tisztelet is. Isten azonban részt ad az embereknek a maga hatalmából és tekintélyéből. Különböző területen, bizonyos időre és bizonyos célból. Így ad hatalmat és tekintélyt a szülőknek is a gyermekeik felett. Ebből adódóan a szülőknek előírt tiszteletadás tulajdonképpen az Istent megillető tiszteletnek a része. Nagyon érdekes, hogy a zsidó felosztásában az 5. parancsolat az az első kőtáblára van helyezve. Mert szerintük ők úgy gondolkodnak, hogy a szülők iránti tisztelet az az Isten iránti szeretetünknek a kifejezője, hiszen Isten önmaga helyett állította a gyermekek elé a szülőt, és adott nekik tekintélyt. Ezért azt is mondhatjuk, hogy a szülők felé megnyilatkozó tiszteletünk az Isten tiszteletünknek egy sajátos megnyilatkozása kell legyen. A tisztelet a szeretet adás egyik megnyilatkozási formája. Ezért a szülő-gyermek kapcsolatban mindkettőre szükség van. A kettőnek a harmóniája egymás kiegészítve kell, hogy megnyilatkozzon. Egyik a másik nélkül nem elég. Szeretet nélküli tisztelet az rideg, félelmetes, ijesztő sokszor. Sohasem önkéntes, hanem minden esetben valamilyen kényszernek a szülöttje. Ugyanakkor a tisztelet nélküli szeretet pedig haverkodó. Nincs mögötte megbecsülés. Alkalomhoz igazodó, azért szeret csak, mert érdeke fűződik hozzá. Ezért a kettőnek, a tiszteletnek és a szeretetnek harmóniában kell együtt megnyilatkozni. A tisztelet adásnak nincsenek határai, de az engedelmességnek igen. Hiszen még Isten sem várja el a gyermekektől a szülők felé a minden feltétel nélküli engedelmességet. A bűnvilágában élő szülő is ember. Ezért esetenként olyan követeléssel is előállhat a gyermeke felé, ami ellentétben áll az Isten igéjében adott isteni elvekkel. Ebben az esetben mondja ki Pál apostol azt a nagyon klasszikus kijelentését, hogy ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban. És ha valaki ebből nem értené meg, hogy mi is az Isten szándéka, akkor más helyen az ige még kijelenti és világossá teszi, amikor azt mondja, hogy Istennek kell inkább engedni, hogy nem embernek. A tisztelet adásnak ezt a parancsát a Szentírás kitágítja, és érvényesíti mindazokban az esetekben, amikor emberek Istentől kaptak hatalmat és tekintélyt. Két területet hadd emeljek ki szemléltetésre. E parancsolat értelmében kell tiszteletet adni és engedelmeskedni a Biblia szerint a felsőbb hatalmasságoknak, vagyis a polgári hatóságnak, hiszen ők az Istentől rendeltettek. És Isten elvárja az engedelmességet és a tiszteletadást. Ugyanennek a parancsolatnak az értelmében mondja ki a Biblia a tiszteletet és a szeretetet azok felé, akiket Isten az egyházában helyezett elöljárókká. Feléjük is megkülönböztetett tisztelettel kell lenni, mert ők is az Isten helyében állnak, ugyanúgy, mint a szülő. Malakiás próféta üzenetén keresztül Isten egy remény sugarat küld erre a kérdésre és helyzetre, amelyben megoldást mutat. Azt olvashatjuk Malakiás könyvében, hogy én elküldöm néktek Illést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja, és az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét meg az atyához. Helyrehozza azt, amit a bűn elrontott. Engedjük Isten lelkének, hogy a gyermeki szívünkben tiszteletet támasszon az atyáink iránt, és az atyai szívünkben pedig engedjük meg Isten lelkének, hogy a gyermekeink iránt támasszon szeretetet és tiszteletet. Mert Krisztusban nincs különbség gyermek és az atya között. Krisztusban egyek vagyunk. Ezért ne engedjük át a lelkünket a világból áradó generációs elidegenedés hatásának. A következő parancsolat, a hatodik parancsolat az élet védelmére vonatkozik. Az élet szentségével és védelmével foglalkozik. Mindenek előtt azonban egy alapvető, de mégis nagyon fontos dolgot kell tisztázni, ha meg akarjuk érteni Istennek ezt a törvénypontját. Mivel az erkölcsi törvény második része a felebarát iránti szeretetünknek a tételekbe foglalását tartalmazza, ebből adódóan természetesen következik, hogy ez a parancsolat nem vonatkozik az állatok életének az elvételére. Ez a felebarát iránti megnyilatkozásokat foglalja magába. Az állatokról Isten más módon, más területen gondoskodik. A tíz parancsolat nem ezzel foglalkozik. Kezdetben valószínűleg az Isten teremtő rendje szerint még vonatkozott az élő állatokra is az, hogy nem lehet elvenni az életet, hiszen ugyanaz az éltető lehelet van bennük is, mint az emberben. A bűnvilágában azonban, amikor Isten a tíz parancsolat tételét adta, akkor ebben a törvénycsoportban a felebarát iránti tételeket fogalmazza és gyűjti egybe. Egy életet megölni nem csak úgy lehet, hogy kioltjuk azt, hanem úgy is, hogy nem teszünk meg mindent a védelmében. Ha az életet nem védik, nem ápolják és gondozzák, nem biztosítják az élethez szükséges alapfeltételeket, akkor bizonyosan az élet el fog pusztulni. Isten ugyanis az általa adott életet a teremtett világ törvényszerűségei alá helyezte. Ezért ennek a meglétét vagy hiányát mi is befolyásolhatjuk, védhetjük azt, vagy éppen eldobhatjuk magunktól. Életünk védelmét szolgálja a megfelelő táplálék, az ideális hőmérséklet, a pihenés, a mozgás, a biztonságérzet, a tiszta levegő, és még sorolhatnánk nagyon sok mindent, ezekkel élnünk kell. Ha ezek közül bármelyiket megtagadjuk magunktól, akkor az életet dobtuk el, és akkor a hatodik parancsolat megítélése alá kerülünk. Az emberölésnek vannak olyan módozatai, amikor szépen hangzó és nemesnek látszó magyarázatba öltöztetjük fel az életellenes cselekedeteinket. Ez például akkor következik be, amikor az emberek a munka rabszolgáivá válnak. Amikor magukat agyonhajszoló, egészségüket tönkretevő módon merülnek bele a munkába, amire nyugodtan ki lehet mondani, hogy az már szinte öngyilkosság. Az egészségüket teszik tönkre vele. De lehet úgy is ölni embert, hogy módszeresen gyötörjük a másikat. Taposunk az idegein. Szándékosan elrontjuk az örömét. Olyan légkört teremtünk körülötte, amitől elveszti a biztonság érzetét. Mindig félnie kell. Kicsúszik a talaj a lába alól. Ezekben az esetekben talán egy ujjal sem nyúltunk hozzá a másikhoz, talán még a lelkiismeretünket is megnyugtattuk azzal, hogy hát mi nem csináltunk vele semmit. De a másik életét megrontó, az egészségi állapotát tönkretevő körülmények az idő előtti halálához vezetnek. És Isten szemében ugyanolyan gyilkosságnak számít, mintha valóban megöltük volna. Közvetve járultunk hozzá, hogy megrövidült az élete. Ne feledkezzünk el arról, hogy nem csak a fizikai életet lehet megölni, hanem azt az életet is, amit Isten az ember lelkébe, a belső emberébe teremtett meg. Most tavasz van, várjuk a természet kibontakozását, és ilyenkor mindig aggodalommal figyelünk a kivirágzó gyümölcsfáinkra, féltjük őket a későn jövő fagyos éjszakáktól, mert egyetlen fagyos éjszaka tönkre teheti az egész évnek a gyümölcs termését. És hogy miért is említem ezt? Azért, mert így van ez a lelki életben is. Amikor a családban vagy a gyülekezetben meghidegül a szeretet, akkor ebben a fagyos légkörben valakinek a lelkében elpusztulhat az új élet ébredése. Ezt a lelki tragédiát egyetlen megbotránkoztató alkalom is előidézheti valakinek a lelkében. Ezért Isten azt mondja nekünk ezzel a parancsolattal, őrizzük és vigyázzuk még a lelki életeket is. Ne öljük azt meg senkiben. A következő parancsolat, a hetedik parancsolat, ebben Isten két szóval mondja ki és próbálja szabályozni a társas kapcsolatainkat. Azt mondja ebben a parancsolatban, ne paráználkodj. Az embereket rendkívüli befolyás éri az erkölcs területén. A tömegtájékoztatási eszközök rendkívüli szerepet játszanak az embereknek a megrontásában. Egyre inkább elhal a tiszta erkölcsi érzék, a jó lelkiismeret az emberek között, egyre többen tartják természetesnek azt, ami pedig bűn. Egyre több olyan ember van, aki nem csak gondolkodásában deformálódott a bűnhöz, hanem a hajlamai és a természetes vágyai is teljesen megromlottak. Isten csodálatosan szépnek teremtette a férfi és a nő egyesülésében megvalósuló házasságot, amit viszont lehet rosszul is alkalmazni és gyakorolni. Egy szépen gondozott pázsitos kert gyönyörű lehet ott, ahol van. Gyönyörködni tudunk benne. Nagyon sok örömet találhatunk benne. Ha viszont valaki fog egy ásót, és kiemel egy ásóval való pázsitot, és az beviszi a szobába, és ott leteríti a szőnyegre, mivé válik attól a pillanattól az a szép pázsit? Szemétté. Szemétté. Amiben a maga helyén gyönyörködtünk, de onnan kiemelve máshol már szemét. Na, így szabta meg Isten a szexuális életünk lehetőségeit is a házasság szövetségén belül. Ahol gyönyörű lehet, Isten teremtőrendje szerint, azon kívül viszont szemét. Mivel a házasság a ragaszkodó szeretet szövetségét jelenti, ezért a paráznaság ennek a megtörése, vagyis hűtlenség a házastárs iránt. Van egy bűvös szó, ami megbabonázza az emberek gondolkodását és cselekedeteit ezen a területen. Ez a bűvös szó így hangzik, hogy korszellem. Olyan korban élünk, amikor az emberek könnyedén túlteszik magukat az Isten parancsolatainak az előírásain. A legtöbb ember azt gondolja, a szabad akarat szabadsága azt jelenti, hogy nyugodtan teheti azt, ami neki a legnagyobb élvezetét jelenti éppen abban a pillanatban. Ez a szabadság. Ezért teljesen átengedik magukat az ösztönök és a hajlamok irányításának, elfeledkezve arról, amit Isten nem sokkal az Éden után mondott ki, amikor Kainnal beszélt, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. És ezzel szeretném hangsúlyossá tenni, ellentétben a modern pedagógiai elvek állításaival, hogy senkinek a személyisége nem megy tönkre és nem csorbul, nem károsul, amikor uralkodik a vágyain, a hajlamain, a kívánságain. Sőt, ezzel erősödik, és nemesbül, és tisztul. Nagyon gyakran felvetődő kérdés fiatal párok között, meddig lehet elmenni? Mi az, amit még megengedhetek magamnak, hogy ne vétkezzek? Természetesen nem lehet általános szabályt felállítani, mivel különbözők vagyunk. Ugyanazok a dolgok nem azonosan hatnak ránk. Másként reagálunk egy-egy helyzetben. Egy tanító példával szeretném mégis szemléltetni, hogy meddig lehet elmenni. Ez a tanító történet egy békáról szól, akit egy fazék vízbe feltettek a tűzhelyre, és rákapcsolták a fűtést. A békának teljesen természetes közeg a víz. Ő jól érzi magát abba a közegbe. Ha a fűtést hirtelen, erősen kapcsolták volna rá a tűzhely alatt, akkor a béka ösztönösen érezte volna a veszélyt azonnal, és kiugrott volna a fazékból. Csak hogy nem így történt, hanem gyenge lángot kapcsoltak rá, gyenge tüzet, hogy lassan kezdje melegíteni a fazekat. És ebben a meleg közegben először csak élvezte a helyzetet, a kellemes környezetet. Aztán később ebbe a langyos, majd mindig melegebb vízbe elernyett. És amikor pedig feleszmért, hogy ez már komoly veszélyt jelent számára, akkor olyan állapotba került, hogy már nem volt annyi ereje, hogy kiugorjon. És ezért elevenen megfőtt a fazékba. Testvéreim, ugyanezt történik minden fiatallal, akik úgy közelednek egymáshoz, hogy bűnös, szexuális vágyakat és gondolatokat melengetnek egymással szemben. A kísértő úgy csomagolja nekik ezeket a vágyakat és a helyzetet, hogy az ember szívesen elengedi magát benne, hiszen jól érzi, kellemesnek tűnik és látszik. Ha nem ébred rá időben arra a veszélyre, hogy éppen a lelke tisztaságát készül feláldozni, akkor menthetetlenül áldozatul fog esni a bűnnek, mert ha a bűn megfogan, azt mondja az apostol, az halált nemz. A 8. parancsolat egy nagyon rövid kijelentésben mondható el. Ne lopj! Ezt a rövid kijelentést azért helyezte el Isten a törvényben, hogy megvédjen bennünket az önző, egocentrikus gondolkodástól és a hozzá tartozó cselekménytől. Mivel a törvény egésze a szeretetről szól, ezért aki nem ügyel erre a parancsolatra, az különösen szembe kerül a szeretet alapelvével. Nagyon fontos tudni, hogy a lopást is lehet sokféleképpen végezni. Még úgy is, hogy alig lehet felismerni a lényeget. Mert történhet erőszakkal, vagy éppen hízelgéssel, alattomosan, vagy nyíltan. Lehet olyan kényszer helyzetbe hozni valakit, hogy a szándéka ellenére kénytelen odaadni azt, ami pedig az övé. Lehet kihasználni valakinek a gyengeségét, visszaélni a jóhiszeműségével, és így meglopni őt. Lehet fizikai vagy erkölcsi nyomást gyakorolni rá, és így venni el tőle valamit, vagy éppen kiszedni belőle azt, ami az ő személyes titka volt. Sokféleképpen meglophatjuk a másikat. A lopásnak rengeteg apró, árnyalt változatával találkozunk a mindennapi életben. Lopásnak számít az, amikor rátelepszek valakire, lopom az idejét annak, akinek pedig rengeteg tennivalója lenne, de tőlem nem tudja elvégezni. Meglopom az idejét. Egyesek elrabolják mások jó hírét, becsületét, amikor egy elejtett megjegyzéssel belegázolnak a becsületébe, mit sem törődve a következményekkel. Ellophatják a környezetükben élő emberek nyugalmát és csendjét. Ha például kint az udvaron, vagy a kertben elkezdik bömböltetni a rádiót vagy a magnót. A nyugalmát veszem el a másiknak. És itt szeretnék egy zárójeles megjegyzést megengedni magamnak. A nyugalom lopásának a bűne alól az sem ment fel senkit, ha éppen vallásos éneket, vagy éppen egy prédikációt kapcsol be ilyen módon, és rákényszeríti a szomszédot, hogy hallgassa. Ez is lopás. Van a lopásnak olyan formája is, amikor egyszerűen nem adod meg a másiknak azt, ami pedig járna neki. Esetleg visszaélsz az előnyösebb helyzeteddel, a másik tájékozatlanságával, vagy éppen a türelmével. Tolvaj lehetsz olyan módon is, hogy nem adod meg a fele barátodnak az elismerésnek azokat a szavait, ami pedig megilletné őt. A családi kapcsolatokban is meglophatjuk egymást, amikor nem adjuk meg azt, ami járna a másiknak. A figyelmet, a kedvességet, a törődést, a szeretetet. Van a lopásnak egy nagyon kifinomult és rafinált változata, amikor nem vesszük el ugyanaz a másiktól, ami az övé, de megakadályozzuk abban, hogy hozzájusson. Amikor a kicsinyes féltékenység és irítség arra vesz rá valakit, hogy megakadályozza a másiknak az előrehaladását. Egy kicsit úgy gondolva, hogy a világban nagyon sokszor lehet ezt hallani, azzal nyugtatva magát, hogy ha nekem nem sikerült, akkor neki se. Jakab apostol rámutat még a lopásnak egy nagyon árnyalt, közvetett módjára is. Azt mondja a levelében a 4. fejezet 17. versében, aki azért tudna jót cselekedni, de nem cselekszi, bűne az annak. Tehát vétkezik. Ennek a fényében azt mondhatjuk, hogy meglopom az embertársamat akkor, ha nem segítek rajta azzal, ami pedig a hatáskörömön belül a rendelkezésemre áll. Tudnék jót tenni a másikkal, de nem teszem. Akkor megrövidítettem őt. A következő parancsolat a hamis tanúbizonyságról szól. Ezzel a parancsolattal a nyelvünk által elkövethető bűnöktől akar óvni az Isten. Bennünket is, meg a környezetünkben élő embertársainkat is. Közvetve arra figyelmeztet az Isten, úgy is árthatunk a másiknak, ha megszóljuk a fele barátunkat, ha ellene beszélünk, ha rossz hírt terjesztünk róla. Isten meg akar tanítani arra, hogy szavainkat felelősségteljesen ejtsük ki. Mert az emberi szónak ereje és hatalma van. Súlya van a kimondott szavunknak. Amikor az egyik ember a másik ellen félrevezető és megtévesztő információkat terjeszt, akkor mindig egy ördögi és démoni befolyás alá kerül. A felebarát ellen irányuló bizonyságtétel leggyakoribb megnyilatkozása a mások kibeszélésében, a pletykálkodásban nyilvánul meg. A pletykára éhes szájak mindig azt lesik, hogy mit lehet továbbadni, másokkal megbeszélni egy harmadikról. Ezeket az embereket csak a mások hibáinak a kibeszélése hozza izgalomba. Nem figyelnek arra, hogy milyen értéket, jót fedezhetnek fel a másikban. Miközben jóleső kielégüléssel tárgyalnak meg eseteket, eszükbe sem jut, hogy ezzel belegázolnak a másik becsületébe. Bemocskolják a hírnevét. Pál apostol rothadt beszédhez hasonlítja ezt, és minden keresztényt óv attól, hogy ilyet tegyen. Jézus pedig arra figyelmeztet, hogy vigyázzatok, mert minden beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. A mások dolgainak kiteregetése, másokkal való megbeszélése, a rágalmazásnak, a rossz hírbe keverésnek és bemocskolásnak olyan lavináját indítja meg, amit senki sem tud többé összeszedni. Egy példával hadd szemléltessem. Ha egy fa tetejére felmegyünk, vagy akár az 10. emelet ablakából tesszük, egy párnát felhasítunk, és a szélnek engedünk. A világ minden irányába fogja a szellő, vagy a szél, vagy a levegő áramlata vinni a tollakat. Én szeretném felvetni, hogy szerintetek ki tudja ezeket a szétrepült tollakat összegyűjteni? Senki. Ez lehetetlenség. Ugyanígy nem lehet összegyűjteni azokat a felelőtlen, rosszindulatú szavakat, amiket csupán pletykaképpen adtak tovább másokról, rosszindulatúan. Nem lehet többé összegyűjteni. Ezért legyen előttünk állandó intésként az igének az a figyelmeztetése, amit Jakab apostol fogalmaz meg az első fejezet 26. versében, ha valaki Isten tisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg az ő nyelvét, az megcsalja a maga szívét, és annak az Isten tisztelete is hiába való. Ezért nagyon súlyos felelősség van azon, aki ezt a hamis tanúbizonyság tételét a saját életében nem veszi figyelembe. Nem szereti a fele barátját úgy, hogy megtartóztassa magát, és örködjön a beszédjén. Mivel a hamis tanúbizonyság valójában egy hazug bizonyság, ezért ez a parancsolat elítéli a hazugság valamennyi formáját. Elítéli a tréfás hazugságoktól kezdve a becsvágyból, a hiúságból, vagy éppen a félelemből kimondott hazugságokat is. Jézusnak ez a felszólító parancsa kizár és elítél minden rosszindulatú megtévesztésre irányuló cselekedetet és szándékot. A szava hihetőség egyszerűségén túl minden fondorlat Sátántól származik, a hazugság atyától, ezért Isten elítéli annak minden megnyilatkozását. Elítéli a jelentőség nélküli vagy kétértelmű kifejezéseket. A színlelő udvariasságot, a hízelgő beszédmodort, az igazságtól való legcsekélyebb eltérést, a túlzások minden megnyilatkozását, a kereskedelemben előforduló megtévesztéseket. Elítéli azt, aki másnak akar feltűnni, mint ami a valóságban. Akinek a szavai nem fejezik ki szívének őszinte érzései és indítékai. Minden egyes szó, a pillantás, még a hanglejtés is kifejezhet valótlanságot. Ezért Isten óv bennünket ettől. Ne tévesszünk meg másokat. Ne tegyünk hamis tanúbizonyságot mások ellen, semmilyen módon. A 10. parancsolattal egy nagyon érdekes fejezetet nyit Isten a tételek között. A 10. parancsolattal Isten azt ítéli meg, ami csak a vágyak és a kívánságok szintjén történt meg. Mert az alkalom esetleg nem engedte meg a gyakorlati megvalósulását a bűnös tettekben. Ott volt ugyan a vágy, de nem volt lehetőség végrehajtani. Ez a parancsolat azt mondja ki, hogy nem kell valamit látványosan elkövetni ahhoz, hogy vétkezzünk és bűnt kövessünk el. Jézus, amikor a hegyi beszéd tanítását elmondja, akkor azt mondja a hegyi beszédben, ha valaki gonosz kívánsággal tekint a másikra, már vétkezett azzal a szívében. A vágyak, a kívánságok szintjén. Semmi más nem történt, csukán egy vágyakozás támad benne. De Jézus azt mondja, vétkezett a szívében. Azonosult a vágyjal. Megfogant benne a bűn belül, a lelke mélyén. És ennek a hátterén értjük meg igazán, hogy miért is vizsgálja Isten a szíveket, és nem kimondottan az elkövetett cselekedetet. Mert Isten a szíveket vizsgálja. Mert onnan indul ki minden, még akkor is, ha nincs lehetőségem végrehajtani azt, amit pedig szeretnék. Ez a parancsolat valójában az összefoglalását képezi a felebarát iránti törvénypontoknak. Az előző törvénypontok kívánalmait a kívánságok és vágyak láthatatlan felületére vetíti ki, és ott ítéli meg bennünk a bűnt. Amikor a szívben, a kívánság szintjén megindul valamilyen bűn, de nem áll meg ott, hanem látható cselekvésben alakot ölt, akkor már egy másik törvénypont ítéli meg. Amikor azt mondja, hogy ne kívánd azt, ami a te fele barátodé, vagyis ne lopd el tőle. A másik helyzetben azt mondja, ne kívánd azt, ami a te fele barátodé annyira, hogy képes legyél még arra is, hogy megöld őt. Ne kívánd a fele barátodét úgy, hogy képes legyél hamis tanúbizonyságot tenni, csak hogy a tied lehessen, ami az övé. Ne kívánd a te fele barátodét, a feleségét, hogy paráználkodj vele, a szolgáját, hogy elvedd. Tehát ez a törvénypont egy ilyen összefoglalását képezi az előzőeknek. Ezt a parancsolatot Isten azoknak a bűnöknek a megítélésére is adta, amikor halmazati vétkezés történik. Amikor a bűnös nem tud megállni a bűn lejtőjén, hanem egyik bűnéhez csatlakozik a másik, majd a harmadik, és így tovább. A Szentírás több történeti feljegyzést is elénk állít, ilyen Dávidnak az esete, ilyen halmazati bűnt követett el Dávid csupán azért, mert megkívánt valamit, ami miatt aztán később Isten egy próféta által nagyon súlyos ítéletet mondott ki felette. Dávid megkívánt egy nőt, aki nem az övé volt, hanem a fele barátjáé. És mivel nem az övé volt, de megkívánta, ezért ellopta a fele barátjától. És mivel annyira meg akarta tartani, ezért kész volt hamis tanúbizonyságot is tenni. Hazudott a fele barátjának. És mivel végleg meg akarta tartani, annyira kívánta, ezért képes volt a fele barátját még meg is ölni. Ez a halmazati bűn. Innen indul ki csupán a kívánságból. Ezért Isten ezzel a parancsolattal a halmazati bűnöket ítéli meg bennünk. Amikor nem tudunk megállni a lejtőn, hanem egyik bűnt a másikhoz csapjuk, és így merülünk el mind mélyebben és mélyebben a bűnben. Ha az Isten felé vezető úton akarsz haladni, akkor szeresd fele barátodat, mint önmagad. János apostol azt mondja, de ne szóval, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Mutasd ki a benned lévő szeretetet úgy, hogy a fele barátod érzékelni tudja, Az örök életre vezető keskeny úton haladókat arról lehet megismerni Jézus szerint, hogy egymást szeretni fogják. És itt kanyarodunk vissza a címhez, amit az evangélium összegzésként mond ki ezekről a törvénypontokról. Szeresd fele barátodat úgy, mint önmagad. A Jóisten kegyelme legyen rajtunk és velünk, hogy mi a gyakorlatban tudjuk ezt alkalmazni, megélni. Tudjon a szeretet ilyen módon megnyilatkozni. Amikor beletekintünk egy kicsit mélyebben az Isten törvényében, akkor azt látjuk, hogy milyen mélységek bontakoznak ki. Pedig hadd mondjam el, hogy talán a tized részét mondtam el, amit el lehetett volna mondani, mert az időkeretben nem fér bele. De nagyon mélységes gondolatok rejlenek az isteni törvény mögött. Egy alkalommal már itt közöttetek beszéltem arról, hadd elevenítsem fel ezt újra, hogy nem mindegy, hogy hogy viszonyulsz a törvényhez. Csupán, mint parancsolatot akarod megtartani, mert Isten ezt parancsolta, és ha nem tartod meg, akkor attól félsz, hogy elveszíted az örök életet. Ez van benned? Így viszonyulsz a törvényhez? Vagy Jézushoz hasonlóan betölteni akarod a törvényt? Mert a mi mesterünk, a megváltónk azért jött, hogy betöltse a törvényt. És a törvény betöltése a szeretet. Éppen ezért, ha te is betölteni akarod a törvényt, akkor szeretetet kell adnod magadból. Ezért nem azon gondolkozol, hogy mit nem szabad ellopni a te fele barátodtól, hanem azon gondolkozol, hogy a te sajátodból mit adhatsz a te fele barátodnak. Ha betölteni akarod a törvényt, akkor nem azon gondolkodol, hogy jaj, vajon nehogy valamilyen módon megöljem az én fele barátomat, hanem azon gondolkodol, hogy hogy adhatod oda a te életedet neki. A szeretet adás oldaláról kell megközelítenünk a törvényt. Ez a betöltése a törvénynek. És Isten, amikor a szívünkbe írja a törvényt, akkor ő azt szeretné, hogy ez egy természetes megnyilatkozásként, belülről fakadó vágyként emelkedjen ki belőlünk, minden élethelyzetben természetes megnyilatkozásként gyakoroljuk és éljük a szeretetnek ezt az alapelvét. Így szeressük a mi fele barátunkat, mint önmagunkat. Legyen az Isten kegyelme rajtunk és velünk ebben. Kedves gyülekezet, most egy kis szünet lesz, és legközelebb pénteken este találkozunk, újból 6 órakor, amikor az lesz a témája az előadásomnak, hogy mit mutat az emberi történelem világórája. Mi ugyanis arról beszélünk, hogy milyen is az Isten felé vezető út. Hogyan haladhatok én ezen az úton? Mi az, amit Isten tesz értem, mi az, amit nekem kell tenni? És hogyha már ezen az úton haladok, akkor automatikusan felvetődik bennünk az a gondolat, hogy de valahol hol tartunk ezen az úton? Mennyit mentünk már előre? Hol áll a világtörténelem órája? És mit mutat nekünk? Mert nem mindegy, hogy mennyi idő van még hátra. Ezért szeretnék a legközelebbi alkalommal péntek este egy kicsit reflektorfénybe állítani azt a kérdést, hol tartunk az emberi történelem világóráján? Mit hoz a jövő számunkra? Mindenkit hívok és várok szeretettel erre az alkalomra is. És most egy imádsághoz álljunk fel. Édesatyánk, köszönjük neked, hogy elcsendesedve, a lelkünkben megszólítva érezzük magunkat, hiszen a te törvényed megítéli a gondolatokat, a szívnek rejtett indulatait is. Elhat a szívnek, a léleknek, a velőknek, az ízeknek megoszlásáig, és mindent megmutat olyannak, ahogy te látod azt. Uram, mi Dáviddal együtt szeretnénk kérni arra, hogy vizsgálj meg bennünket, és próbálj meg bennünket, és lásd meg, és mutasd meg nekünk, hogy van-e a hamisságnak valamilyen útja bennünk, és vezérelj bennünket a te szent lelked által azon az úton, amely az örökké valóságba, a te országodba vezet, a veled való dicső találkozáshoz. Istenünk, megértjük azt, hogy a te szeretett törvényeddel, az örökké való törvénnyel utat mutatsz nékünk, megmutatod azt, hogy miképpen fejezhetjük ki azt a szeretetet, amely a veled való kapcsolatból átjárja mi lényünket, hogyan sugározhat, milyen irányba, milyen módon belőlünk, és úgy, hogy azt a másik érzékelni tudja. Legyen rajtunk és velünk a te kegyelmed, hogy ezt ne csupán, mint egy tilalmi törvényt lássuk magunk előtt, hanem tudjuk felismerni a törvénynek igazi rendeltetését és a célját, hogy te szeretetet akarsz ébreszteni, a szeretet gyakorlására akarsz késztetni, te tulajdonképpen a te jellemedet akarod kiábrázolni bennünk, kiformálni, hogy újra visszanyerjük az Isten képűséget, a te dicsőségednek fénye járja át az egész lényünket. Uram, munkáld bennünk szent lelked által mindazt, amit szeretnél, és bennünket pedig segítsél, hogy tudjuk alávetni magunkat készségesen a te munkálásodnak, hogy a te jókedved szerint végezhesd el mindazt, amit szeretnél. Így áld meg, Uram, a mi életünket, legyen rajtunk és velünk a te kegyelmed ebben. Amen.